sosem volt még ennyire aktuális a borízű hang a lelátóról.
Na de lehet, hogy mire adásba kerül, már nem lesz ennyire aktuális. Bár ugyanis, szerintem ez az ügy még fog hullámokat verni.
Ugyanis, hát igen, hiszen most akkor kiderül, hogy milyen büntetést kapunk, hány zárt kapus meccs lesz, miféle maffiák esküsznek össze Magyarország ellen. A lényeg, hogy Marco Rossi a magyar válogatott szövetségi kapitánya, egyben Bielsa növendék, ugye a mérkőzés előtt kérte a tisztelt közönséget, hogy ne cigányozzanak és ne buzizzanak. És végül is ezt teljesítették, mert ez a kettő nem volt. Volt azonban egy kis térdelés, kifütyülés.
Huhogás, dobálás,
és hát nem, láttad a meccset?
Láttam a meccset, olyan félszemmel láttam.
Coming out-olok, sajnos engem lányom elvárt az altatáshoz, és katonatörténeteket kellett mesélnem, és mire azzal is végeztem, hogy az ügyvéd úr becenevű katonatársam hogy tanított ki arra, hogy rendőrnek sose valljak be semmit, mert a legrosszabb esetben rám vernek 2 évet konok tagadásért, addigra már 4-0 volt, illetve 0-4.
Én bírom egyébként a Rossit. Mindent, tehát nálam ő inkább egy pozitív, mint egy negatív figura, most független attól is, hogy végül is milyen edző, mert valószínűleg jó edző, hiszen elég sikeres ez, de egyébként is nekem egy inkább szimpatikus, mint nem szimpatikus karakter, de azért itt az ő dicséretét szerintem túlzás lenne, hiszen mit mondott, hogy miért ne cigányozzanak a nézők, és miért
mert megbüntetnek.
Igen, tehát ő nem azt mondta, hogy azért nem, mert ez egy undorító, tahó dolog, és nem szeretné, hogy a válogatottának rasszista görények drukkoljanak, hanem azt mondta, hogy légy szíves, a rasszista görénységeteket hagyjátok otthon.
Hát vagy van annyi esze a Rossinak, hogy ilyet már nem mond, mert...
Az más kérdés, hogy ezt miért mondta, de hát ugye erős kontraszt most a angol szövetségi kapitány Gareth Southgate nyilatkozataival, aki valami megdöbbentően normális ember benyomását keltette a meccs utáni nyilatkozataival, és éppen azzal, hogy egyáltalán nem védte a saját drukkereit, hiszen amikor az újságírói kérdése, hogy hát, hogy mi volt itt a lelátó, meg stb. Ő azt válaszolta, hogy hát sajnos ugyanaz, mint ami otthon, ahol ugye szintén a hazai angol közönség egy része kifütyüli a saját válogatottját, amikor letérdel, és az EB összes rohadt meccsén az ellenfél himnuszát kifütyülték, amik arra az angol csapat a Wembleybe játszott.
Ennyire nem részleteztem, mondjuk Southgate.
Én nem mondanám, hogy az utóbbi évtizedekben jelentős fejlődésen átment szurkolói kultúrában különösebben otthonosan mozognék. A 80-as évek végéig még otthonosan mozogtam. De ugye azt azért látni, az ember nem tud magában mindig mosolyogni, vagy nem tudja elnyomni magában a mosolyt. Mindig, amikor így az angolokkal szembe kijön egy ilyen balé, hiszen azért minden szurkolói csoport, ilyen agresszív szurkolói csoport, vagy hangos szurkolói csoport, a viselkedési
mintáit... Vagy részek mintáit, szurkolói csoport.
Viselkedési mintáit alapvetően az angoloktól veszi, de így a teljes, tehát tényleg, ha megnézed öltözködésben is, gesztusokban is...
Mert a fekete pólót az angolok találták fel, a nagyon kemények, a nagyon kemény vagyok jelzésére például?
Nem.
Ha nem, azt kitalálta fel?
Azt nem tudom, azt hiszem, hogy az alapvető... Nem, az egyébként egy anarista. Az egy anarista, ez a black block stratégia.
Igen?
Hogy ne ismerjen föl a rendőr, igen, azért, hogy azért van mindenki egyformába, feketébe. Ezt az anaristák találták, én úgy tudom.
Én azzal pontosítanám a Péternek a történeti áttekintését, hogy igen, tehát ugye, hogy nyilván az angol huligán kultúra az nagy hatással volt a világ randalírozó futball drukkereire. Én annyira már én sem vagyok benne, hogy ezt kövessem, de ugye itt volt egy erős tehát hogy már például nem huligánoknak hívják magukat, hanem ultráknak, az már eleve valamiféle olasz. Tehát
az olasz.
Van benne egy olasz csavar, szóval, hogy ebben azért volt egy olasz latinos csavar ebben az angol huligán kultúrában, tehát eleve ezek a tifónak hívják ezeket a nagy ilyen élőképeket, vagy minek nevezem.
Mert a tifózi az az ultrák.
Igen, tehát ez nem egy angol dolog, tehát mit tudom én, 1984-ben a West Ham Millwallon nem volt ilyen, csak verekedés. Ezek a
nagy élőkép?
Igen,
amikor kiraksz egy nagy Mussolini...
Ezek a látványos koreográfiák, ezek inkább úgy tudom, hogy ez latin behatás a fociban. Visszatérve viszont a sztorira, a történelmi áttekintés után, tehát itt a nagy különbség az, hogy akárcsak a 80-as években ma is az angol labdarúgó szövetség, meg az angol politika, meg az angol gratulálok, meg az angol véleményfermáló köz, akármi, az nem támogatja ezeket a rasszista gyökereket.
Mi hát igen,
Magyarországon azek az emberek, tehát a Kárpátian brigédők gyakorlatilag az állami ideológia megtestesítői.
Ők diszpáholyosok lennének, ha nem akarnának a karéban ülni.
Igen. Hát igen, én be is írtam a Mártonnak, vagy általában a szerkesztőség is, hogy ugye, amikor az EB-n ugye volt némi balhé az angol szurkolókkal, akkor az angol jobboldali, a nagyon határozott jobboldali sajtóban is kifejezetten elítélő cikkek voltak erről.
Meg a politikai
és nem, is, és a külügyminiszternek ezében nem jutott kiállni mellettük, ahogy nálunk például Szijjártó Péter abban a pillanatban kiállt a buzizó szurkolók mellett természetesen.
Hát meg hőst csináltak a Münchenben, ott tartott
igen, sőt,
drogos rendőrdobálóból.
Sőt, ugye még Schiffer András szerint is magyar ellenes provokáció volt, hogy Münchenben megjelent valaki.
Igen?
Zászlóval, ugye szivárványos zászlóval. Hát itt tartunk fejben. Igen.
És hát ugye most is a Boris Johnsonék már mondták, hogy ezt vizsgálják ki, meg felszólaltak ezzel, miközben a, most nem tudom a Szijjártó mit mondott, de a propaganda média azt nyomja, hogy nem is volt a izé, miközben ugye felvételek vannak huhogó és a feketebőrű játékosokat pohárral megdobáló emberekről. Szóval ez nagy különbség. Emlékszem, amikor 2016-ban volt az EB, és akkor először kapott nagyobb publicitást ez a Kárpátian Brigade nevű mozgalom, és már akkor írtuk, a Haszán Zolival írtunk egy nagy ilyen EB összefoglaló értékelőt a Bonjour Buzi franciák, meg a hasonló magyar vonulós énekekkel kapcsán.
A Cristiano homoszexuál.
Hát ugye a Dzsuzsák volt, aki ugye én a Dzsuzsák ott láttam először ezekkel az állatokkal ölelkezni, ugye. És már akkor írtuk, hogy ezt a Dzsuzsáknak nem kéne csinálnia, vagy hogyha a Dzsuzsák ehhez hülye, mert nyilván tehát a Dzsuzsák értelmi képességei azok kevesek ahhoz, hogy ő ezt meg tudja ítélni, de akkor szóljon neki a szövetségi kapitány, vagy szóljon neki a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, hogy az nem jó, hogy a magyar válogatott csapatkapitány a rasszista gyökerekkel ölelkezik. És ez odáig ment tovább, hogy nem csak a Dzsuzsák.
De ez pályán meccs közben gól után, vagy
utána kiment velük ünnepelni, fotózkodott.
Tehát nem a hirtelen felindulás, hanem előre megfontolt szándék.
Hát,
nem, mert most egy gól után kirohansz valahova, ahol zászlókkal állnak emberek, azt szerintem az a hirtelen felindulásba belefér.
Akinek egy, nem tudom, a Gulácsi nem ezekhez rohant, meg mit tudom én, a Raheem Sterling se a angol közönség leggyökerebb részéhez szaladt ki, amikor kifütyülik. Úgy látszik, hogy ezt a Dzsuzsáknak nem szóltak, és hát ugye annyi történt, most már az EB alatt láttuk, hogy hát gyakorlatilag ők a tábor. Tehát ez a Kárpátián, ez a, mit tudom én, boldog.
Mert ez történetileg, ez hogy néz ki? Én nem követtem a magyar ultramozgalmat. Hogy...
Nem tudom, ugye azt hiszem, itt arról van szó, hogy a különböző ilyen
mert ezelőtt mi volt?
Csapatok
ezelőtt nem úgy hívták?
Csináltak egy nagy ilyen magyar egy ilyen ernyő szervezetet, tehát ez egyfajta hazafias népfrontja a magyar futballhuligánoknak, akiknek hát ugye...
Ahol Fradi és Újpest egységesen, drukkerek egységesen fekete pólóban.
Mint ahogy az angol csapatok, az angol válogatott drukkerei is mindig félre tudták tenni, hogy ki Millwall, ki West Ham, bár néha persze ők is, mit tudom én, a 12. sor után összeverekedtek egymással a melyik volt az a nagy verekedős, az utolsó nagy izék? Mikor volt Belgium Hollandiában az EB? Akkor voltak ilyen, amikor szétvertek ilyen főtereket Belgiumban, meg ilyenek, az lehetett.
Az angol futball huliganizmus utolsó dicsőtette, hiszen Marseille óta tudjuk, hogy...
Igen, mert ugye az angolok úgy fogták meg ezt, ugye a két nagy tragédia volt a 80-as években, a Heysel 85-ben
a
Liverpool Juventus és a Hillsborough, amit most talán 88-89.
Igen, de a Hillsborough az egy domestik, egy belföldi.
És utána a Margaret Thatcher, akinek egyébként voltak hibái is, ő azt mondta, hogy ez most meg lesz fogva, ugye akkor eleve kitiltották az angol klubcsapatokat évekre Európából, tehát nehéz is volt elmenni gyökérkedni valahova, és akkor ők a klubcsapatok stadionjaiból ezt elég jól kiszorították. A válogatottal még mindig vannak gondjaik, ugye most is, ha emlékszel az EB döntőre, hogy mi volt a Wembleyben, ott berohantak emberek, áttörték a kordont a döntőn, tehát bejutottak olyan nézők, mert valahogy ott a válogatottnál ott nem világos, hogy ki a felelős. A klubokra ez jól rá lett tolva, és azért a klubok elintézik. Persze azért néha ott is történik.
Most volt ez a Manchester United balhé.
Én egy Dabner Levitt kutatást arról, hogy mi volt a valódi oka az angol futballhuliganizmus lejjebb szállásának, mert itt azért vannak alternatív magyarázatok, például az EKI elterjedése. Ugye?
Ilyen is van. Basszus, ez a római birodalom. Ugye, miért bukott meg a római birodalom?
Igen,
és tudod...
A Dabner Levittnek a híres kutatása, ugye, hogy miért a Freakonomics-nak a két szerzője, hogy ugye ők abból lettek világhírűek, hogy azt kutatták, hogy hogy az amerikai nagy bűnözési hullám a nagy városokba, az miért kezdett el elapulni a 90-es évek elején, és akkor mindenkinek volt megfejtése, hogy hát a szigorú rendőrségi fellépés, a társadalmi, és ők kiderítették, hogy az abortusz törvénynek a lazítása.
Mert?
Hát mert nem születtek meg ezek a generációk egyszerűen, akik a legalsóbb
akik bűnöztek volna?
Igen, igen.
Ez egy... Micsoda?
Ez
mert azt hiszem, ugye, hogy
milyen erősen hangzik.
De, várjál, hogy nem a Nick Hornby bírta a foci lázban, hogy úgy tűntek el az Arsenal stadionból az ultrák, amikor egyszerre csak valahányadik stadionépítésnél felemelték a bérletárakat. Nyilván tízszeresére, és a prolik eltűntek, és hogy akkor volt az a változás, hogy elment a hangulat a stadionokból, hiszen a nézők egyik része azért ment, hogy őrjöngjön, a másik fele meg, hogy nézze ezt a csodálatos őrjöngést. És...
Igen, de bizt, nyilván sok tényező volt abban, hogy a politikai szándék meg volt.
Ez az abortusz, ez... Várja, hogyan még egyszer? Mi volt? Tilalom? Az abortusz tilalom? Tehát, nem, az abortusz, az abortusz engedélyezés.
A 70-es években, aminek a hatására egy
Roe versus Wade.
Igen, egy lazább abortusz szabályozást vezettek be Amerikába, és ez vezetett oda, hogy ezekben az alsóbb néprétegekben hát a születésszám az visszaesett, és ez pont elég volt ahhoz, hogy például ez a hullám ez ellapulja.
És hát ez fantasztikusan aktuális téma, hiszen Texasban pont az utóbbi napokban most zajlik a végső összecsapás a Roe versus Wade visszafordításáért, amit ezek a republikánus, fehér, evangeliánus, szélsőjobboldali, keresztény, rasszista, különböző, és ezeket most nem egybeöntöttem, hanem ezek különböző érdekcsoportok, amik ezen dolgoznak évtizedek óta, és a héten volt gyakorlatilag a legnagyobb áttörés ez az abortusz törvény liberalizálás ellen, mert a Trump által kinevezett bírákkal feltöltött amerikai legfelsőbb bíróság nem dobta vissza azt a texasi szenátus, azt hiszem által meghozott új törvényt, vagy rendeletet, ami gyakorlatilag lehetetlenné tette azt, hogy a magzat hatodik hete után abortuszt végez el, inkluzíve nemi erőszak, inkluzíve incestus, és sőt, van még egy olyan különösen gusztustalan része ennek, hogy, és egyébként már ügyesen végig gondolták ezek, hogy, hogy büntethető legyen az is, sőt, elsősorban az legyen büntethető, aki az abortuszhoz bárhogy segít. De nem csak az orvos, hanem az Uber sofőr, aki elviszi a nőt az abortuszra, az is büntethető legyen, és mindennek a tetejében csináltak egy ilyen sötét, kommunista, feljelentő rendszer, tehát elindítottak egy ilyen honlapot valamelyik ilyen civil szervezet, hogy itt jelentheted, ha a szomszéd szerinted abortuszra készül.
És ebben az ügyben ki intézkedik az állam?
És ebben az esetben akkor
a... Tehát a rendőr?
Az, igen, hiszen ez a szabály.
De az abortusz előkészülete, az büntethető lesz, vajon?
Hát nem, talán maga az első lépés az abortuszhoz nem lesz büntethető, de ez, és hát ugye most ugye azon megy a izé.
Tehát ez egy törvényi javaslat, amit lehet, hogy meg fognak szavazni?
Nem, ezzel már túl vagyunk, ezt nem dobta vissza ezt a texasi törvényt az amerikai legfelsőbb bíróság, ezért Texasban törvényi rangra emelkedett, vagy hogy mondom, ezért most már Texasban lehetetlen. Ugye a 6-7 az azt hiszem azért van, mert a 6-7-től van a szívverés. Tehát, hogyha a magzatnak ver a szíve, akkor is, hogyha téged megerőszakoltak, akkor is, hogyha az apád erőszakolt meg, gyakorlatilag...
Akkor is a súlyos fejlődési rendellenesség gyanúja van.
Gyakorlatilag lehetetlen abortuszt elvégeztetni Texasban. És azt mondják, akik ezt nálam jobban figyelik, hogy ez egyértelműen egy azért hatalmas győzelem, mert az, hogy ezzel ez átment, lesz ősszel több olyan ügy is az amerikai legfelsőbb bíróság előtt, ami konkrétan ezt a híres Roe versus Wade ítéletet akarja visszacsinálni. És erre most van is esély, az utóbbi, azt hiszem ez a 73-on volt talán a Roe versus Wade, hogy most ugye a Trump három legfelsőbb bírát is nevezett ki ebbe a 9 közé, akiből áll az amerikai legfelsőbb bíróság, és lehet, hogy átmegy, és visszacsinálják a Roe versus Wade-et, és akkor ugye akkor az, ami Texasban van, az lehet egész Amerikában. Persze valószínűleg nem lesz, mert vannak ugye liberális államok is, meg, tehát, de ez egy nagyon rossz lépés afelé. Na, térjünk.
És milyen hatással lesz? De nem azt mondani, milyen hatással lesz mindez a bűnözésre és a futballhuliganizmusra Amerikában?
Ismét, ami a Péter elmélete szerint ismét ott lesznek, ismét megszületnek azok a gyerekek, akik potenciálisan bűnözőkké válhatnak, mert...
De Texasban nagyobb lesz a bűnözés?
Hát én nem ismerem ezt, amiről a Péter beszél, de ha jól értem, akkor ebből ez következik, hogy akkor ismét sokan bűnözésre adhatják a fejüket.
Hát ezt majd meglátjuk.
Mert hogy az abortuszok nagy része, ez egyébként egy kicsit logikusnak tűnik, hogy az ilyen rendezetlen családi hátterű...
Szerintem inkább arról van szó, hogy aki jó módú, az így is el fogja tudni intézni, viszont aki csóró, az nem fogja tudni elintézni,
meg aki, és azért megszületik a gyereket. Aki jó módú, az nem kerül elvileg olyan helyzetbe, mert annyira tudatosabban éli ezt a...
Én most nem vagyok teljesen büfé a magyar abortusz szabályozásból, de hát úgy tudom, hogyha akarod, akkor felülsz a vonatra, kimész Bécsbe, és megveszed ezt az abortusz tablettát, amit Magyarországon nem engedélyeznek. De hát ezt nyilván ehhez valamennyire intelligensnek és jó módúnak kell lenni. Még van, aki ezt erről nem is tud, erről a lehetőségről.
Tudni kell olvasni.
Hát igen, ilyenek nem ártanak.
Aki meg Romániába megy, az zenér, hallod?
Állítólag vannak ilyenek. Ezt a poént még nem lőjük.
Én is mennék, de nincs időm.
Visszatérve a futballra.
Igen. Csányi.
Ez érdekes. Hát nem, még azt akartam mondani, hogy azon gondolkoztam idefelé, hogy most ezzel megint egy olyanba futott bele a Fidesz, bár a Péter majd mindjárt elmondja, hogy Orbán egy zseni, és ezt miért csinálták okosan.
Ezt mondjuk, ez igen, ez az egy biztos ebben a sztoriban.
Ennél a homofób törvényüknél is volt, hogy egyszerűen elszámolták, hogy ez ellen milyen
mekkora lesz a vihar?
Milyen zsigeri ellenérzés van ellen. És érted, ennek az Orbánéknak nem sok szövetségese van már Európában, de Boris Johnson az egy elég stabil szövetséges volt, meg ez a konzervatív, jobbos angol kormány, ez viszonylag stabil szövetséges volt.
De mit esznek ők a Viktoron amúgy, és az orbánizmuson?
Hát mindig összefogta... De
milyen kár, hogy ők már nincsenek Európában.
Igen, hát Európának...
Tehát azt mondom, hogy mi támogatunk minden troll kezdeményezést, de most már az EU-ban nincsenek brit tárgyú troll kezdeményezések.
Most is tudunk ilyen-olyan üzékkel segíteni, de meg hát nyilván van egy ideológiai affinitás is ezek között. És ugye most egy olyan helyzetbe került bele a magyar kormány, hogy ugye Boris Johnson személyesen kértem az UEFA-t, vagy az angol FA-t, vagy mit tudom én ki a jó eget, hogy ezt vizsgálják ki, és közben a magyar propaganda média, meg gondolom a politikusok is, bár így péntek délben még nem néztem eléggé után, azt harsogják, hogy itt nem történt semmi, az angolok provokáltak a térdeléssel, stb. És ez tehát, hogy
kétségbe mondták, ősi velünk született gyűlölködési jogunkat.
Igen, nagyjából erről van szó. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz ennek a kifutása.
Na, de a Csányi kavarása, mert a támogatói hírlevélben egy hosszas bekezdéseket szentelt az ügynek, hogy ugye valójában, hogy ezen spekulál hosszasnak mindenki.
Nem mondanám.
Rövid bekezdéseket, egy Boris Zuhanga lelátóról, ugye? Egy bekezdés csak hosszas lehet, hogyha idézzük. De hogy egyfelől ugye egy normális országban nem lennének kremlinológiai elemzések, hogy vajon ezzel most mit akar, bla 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 bla, és hogy eleve politikusnak nincs helye a díszpáholyban, és rendesen a nézőtérre kimegy és szurkol, ha akar, és nem ott networking el, remélem jól foglaltam össze a...
Igen, köszönöm.
Na de, hogy miért csinálta mindezt Sándor, az ország legnagyobb uzsorása, ahogy is mondta róla Lázár János, a tehetséges politikus. Szóval, hogy...
Nagy munkabírás.
És aztán Karácsony Gergely be is jelentkezett Fekete Győr Andrással. Láttad?
Igen.
Lőtt egy selfie-t, de az lelátón volt, az nem VIP-be volt.
Ők a nép egyszerű gyermekei.
Igen, ezt a részét értjük, de hogy a Csányi kavarásának... De a Csányi kavarásának mi a lényege? Miért csináltak? Miért kellett ez neki? Amikor tőle olyan szinten retteg mindenki, ha mondjuk jártál már egy agrárgép fesztiválon, akkor tudod, hogy a John Deere nevét suttogva merik csak kiejteni, hiszen az például az ő cége forgalmazza, és a többi. Tehát na.
Hát nem tudom, én nem követtem annyira az ügyet, mert főleg az elejét, hogy lássam, hogy ennek lett volna valami direkt kiinduló pontja, vagy direkt kiváltó oka. De hát a Csányi általában szereti ezt játszani, hogy időnként tesz a másik oldalnak gesztusokat, apró gesztusokat. Hát ezen mi baja lehet, és azt elég ügyesen csinálja.
De mi java származhat belőle, hogy elsőprő győzelmet arat az ellenzék a választásokon, és akkor milyen jó lesz majd, hogy jóban van a karácsonyja, mert meghívta a Fekete Győrrel együtt. Mi?
Na, nem tudom, ő valahogy erre a függetlenségre játszik, ami persze úgy függetlenség.
De neki nem kell választásokat nyernie.
Mind a két old... Hát most én abban egy nagyon hosszú elemzésbe bele tudnék itt menni, hogy igazából Csányi Sándornak mik a perspektívái a következő években, hogyha az orbánizmus így halad. Hát őt azért lassan, de biztosan eszik meg. Ugye, tehát már nem ő számít az első számú gazdasági hatalomnak az országba egy ideje, szépen lassan másznak rá különböző bizniszeire, hát ő se hülye, ezt pontosan látja, hogy ő egy halálos öllésben van, az óriás kigyó körülfonta, és szép lassan szorítja ki belőle a szuszt.
És hogyha ő meghívja Karácsony Gergelyt és Fekete Győr Andrást a válogatott meccsére, akkor az óriás kígyó szorításával mi történik?
Hát ez volt a mesterfogás, amit mi nem látunk, hogy a Fekete Győrt lehívja, és akkor az óriás kígyó elernyed egyszer csak.
Most a héten a Lázárral is látványosan szerepelt egyet a Csányi, nem? Volt valamit ezen a ménes birtokon együtt nyitottak meg, úgyhogy nyilván valami...
Hát őket valahogy összesodorta aztán az élet, vagy Orbán Viktor, vagy ki tudja, ugye az Agrár Egyetemnek a kuratóriumába, vagy miébe is együtt vannak ilyen közös pontok.
A ti közös elméletetek, a közös elméletetek volt, hogy Fudan nem lesz? Vagy ez a Bedének volt a...
Szerintem nagyjából egyetértés volt kettőnk közt abban, hogy azért igen. Ezt a Fudánkását még nem eszik olyan...
Hogy akkor a Fudán népszavazási kérést azért engedték át, hogy ismét Orbán Viktornak legyen jó, és ne legyen Fudán. Mindeközben az Európai Ügyészséges Népszavazást engedték át.
Mint az olimpia, persze. Lehet majd mondani, hogy ezek a rohadt ellenzékiek megint megakadályoztak.
Nem, az olimpiás népszavazást nem engedtek át, ott nem engedték, hogy sima aláírásgyűjtés volt.
Sima aláírásgyűjtés volt, de ott a kormány már azelőtt bemondta az unalmast, ugye,
hogy ezek a rohadt
liberálisok keresztbe verték, mert ők nem akarnak itt, nem akarják megosztani.
Azt most mennyi aláírás volt az olimpián? Ilyen 500 000 körül? Nem ilyen 5-600 ezer?
Nem emlékszem, mások volt. Nem.
Olyasmi volt, sok volt, csak hogy ugye a hatházi pedig az Európai Ügyészségre valami 600 ezeret gyűjtött össze, azzal együtt azt meg nem engedték át, de hát ugye arról van szó, amiről írnak ők, és...
Szóval, hogy
de tudod, mi a ide?
Vagy mondjam?
Az Európai Ügyészségről jut most eszembe.
Új Péternél stílusosabban senki se tud egy podcast alatt diszkréten megeszegetni egy óriás vindől ilyen gyanús, tejfölös, szatykos ízét.
Brokkoli. Kettődiós, krémes brokkoli.
Az. Na igen, na. Szóval?
Szóval, hogy a mostanában megy a vita a magyar helyreállítási tervről, ugye, amit az EU úgy baszott vissza, hogy csak úgy csattant.
Hogy viselkedjünk rendesen, vagy nem kapjuk meg.
Igen, és erre jöttek Orbánék azzal, hogy hát lám a homoszexuális lobby, meg a izék, a nem tudom én, a szivárványos buzitábor, az most itt Magyarországot szopatja.
Ezt nagyon jól lefordítottad magyarra, hogy a családvédelmi intézkedéseinkkel ellenérzéseket szültünk. Igen, hát jó.
Igen, és... Hát azért szerintem az én fogalmazásom kicsit közelebb van ahhoz, ahogy az Orbánék ezt állalták, mint a tiéd. Mindegy. De szóval, hogy ennek a egyébként annak, hogy ezt visszadobták, ennek elsősorban, és itt látszik, hogy milyen értelme volt bedobni ezt a egyébként teljesen indokolatlan homofób törvényt, hogy valójában az ügyészségnek az el nem fogadása miatt, illetve az ügyészség hatáskörének el nem fogadása miatt aggódik az EU, de most lehet erre tolni, erről van szó megint, hogy a családvél, hogy a homoszexuálisok, holott egyszerűen az van, hogy megunták, hogy ellopják a pénzüket. Megunták, hogy ellopják a pénzüket, és kéne azt mondani, hogy gyerekek, itt az ügyészség, legyen joga az ügyészségnek vizsgálni azt, hogy ellopjátok-e vagy sem. Erre mondják az Orbánék, hogy nincs joguk vizsgálni, igen. Ami hát abszurd egyébként, de mindegy. És akkor úgy, hogy a szuverenitás vagyunk, mert mi szuverenitás vagyunk. Hát akkor szuverenitás vagyunk, akkor nem kell a pénzt. kérni, ugye? De mi azt megérdemeljük, mert megnyitottuk ezt a fantasztikus piacot. Ugye ez volt a legjobb a Norvég alapban, hogy mi megérdemeljük, nekünk az a pénz jár. Az mert a pénz, megnyitottuk igen. a piacunkat, ezt a magyar piacot, aminek, hát nem tudom, láttátok, de egy családra eső fogyasztás alacsonyabb már, mint Romániában. Na most gondold el, hogy mi milyen piaca vagyunk Norvégiának egyébként. Milyen fontos piaca. Máshová nem tudnák eladni a kőolajat. Az biztos.
Az biztos. Meg a Teslát.
Azt is ők adják?
Hát nem itt tudom én. Hát,
az Cseszlovák.
Bármilyen prémium termék. Na és akkor ehhez képest, mert azt hittem, hogy ez abban az elméletbe fog illeszkedni, te, mintha neked tulajdonítom azt az elméletet, hogy a végső, az Orbánizmus végső formájában ők egymás között vitatkoznak dolgokról, bedobnak dolgokat, és ellenzik, és akkor erről volna szó, hogy Varag László...
Az Orbánizmus végső formájában Orbán Viktor ül a 60 pusztai oranzserében. És
az az oranzseri!
Hatalmas képernyő van előtte, 80 éves, már mindenki meghalt az országba, vagy elköltözött, és így nézi a meccset.
Azzal az óriási gázolajtartájával, amivel ugye egy zombi apokalipszis esetén is a 60 pusztai birtok üzenképes tud maradni. És a higanygőz lámpák...
Azt hittem, a hasáról beszélsz.
Nem.
Szerintem
nem.
A zombi apokalipszisen már túl vagyunk.
Az útonállással foglalkozó iparkamarai elnök, én engem ő irritál egyébként a legjobban.
Parag László?
Parag László. Mi van, neked kedvenced Parag László?
Hát lehetne itt aláírásgyűjtést tartani ebben, hogy tényleg a NER legvisszataszító figurái.
Tehát, hogy...
Ó, most ezt ne kezdjük el, mert nagyon sokáig tart az...
Mit? Nem, egyszerű.
Na jó, de az top 10, top 10-es mindenképpen.
Tehát, hogy az tényleg az alapbűnözés, hogy ez a kereskedelmi és iparkamara, hogy elveszi a pénzt, és papíron semmilyen szinten nem ad érte semmit. Hiszen az, hogy Viktor elveszi a pénzt, a NAV elveszi. Tehát ezek mindegy, legalább papíron van valami szolgáltatás, és az évi 5000, vagy mennyi az iparkamarai tagdíj, amit időnként át kell utalni, ami kizárólag Parag László A8-asára megy, meg az egyéb javadalmazására, és
hát
hogy...
Hát meg a család már bennül a monetáris tanácsban, meg minden.
Igen?
Tehát, hogy persze.
Na mindegy, csak hogy. És hogy akkor onnantól kezdve, hogy ez olyan lesz, mint egy ilyen önfenntartó bioszféra, ami pár éve volt divat, ott egy üveggömbbe volt egy kis rákocska, egy darab alga, a rák megette az algát, kifosta, abból az alga maradéka termelt oxigént, és hogy akkor úgy volt, hogy Parag László az üveggömbben kifosta, hogy nehogy már a fiát egy meleg tornatanár tegye fel a kötélre, és ugye ezt Novák Katalin ítélte el.
És szóval nem csak én annyira...
Na, tehát itt már önjáró a rendszer, hogy saját maguk ítélik el.
Az a baj, nem bírok kikeveredni abból a körből, hogy Parag László benne van a 10 legvisszatasztóbb alakban erbe. Azt hiszem, ennek a kérdésnek az eldöntéséhez azt kell meghatároznunk, hogy az az undorító be, aki hűséges is a rendszerhez, tehát egy esetleges bukás esetén is menne tovább az Orbán Viktor által kijelölt úton, vagy már másnap azt mondaná, amit nem tudom, Gyurcsány Ferenc, vagy Karácsony Gergely, vagy akárki következik, utánuk hallani akar. És hát ugye mit tudom, Parag László egyébként, ő neki a tudományos megfelelője az Vizier Szilveszter nagyjából, tehát aki mindig a megfelelő rezsimhez minél jobban dörgölőzködve mondja, visszhangozza annak barom.
Vizier Szilveszter mindig egy ilyen jobbos tudós
de,
volt, nem?
Ugyan már.
Láttad Gyurcsánnyal kanasztázni? Na mindegy, szóval Parag László.
Schmidt Pál, vagy ilyenek. Tehát ez a
Schmidt Pál, az igazi köpenyek forgató.
Busztustalan kommunista túlélő. Tehát az a kérdés, hogy ezeket tartjuk az igazán undorítónak, vagy mit tudom én, ki akinek a hűsége a rendszerhez megkérdőjelezhetetlen. Deutsch Tamás, vagy Németh Szilárd. Tehát ezek különböző faj módokon lehetne. Tehát
igen, Németh Szilárdot nem tudom elképzelni, hogy átálljon.
Nem lehet egy top 10 NER leggusztustalanabbat meghatározni, mert különböző listák vannak. Tehát top 10 NER hű arc. Top 10 köpönyek forgató arc, aki most éppen a NER.
Top 10 Jolly Joker.
Persze lehet a top 10-ből egy újabb, tehát a top 10-ekből kiválasztani a top 10 legundorítóbb karakter, de én, aki egyébként az újságírásnak a listaállítós változatát imádom,
igen,
azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nehéz feladat, de egyszer neki kell majd
fogni. Kínában betiltották.
A listaállítást?
A népszerűségi listákat nem láttam.
Ja, de igen, a rajongást betiltották ki.
De hogy azért direkt az ilyen listázós dolgokat is csak eljutott.
De Parag László hű, vagy köpenyek forró? Tehát ő egy Schmidt Pál?
Hát szerintem abszolút. Tehát, és ugye általában ezek a nagyon túl teljesítő arcok, azok ugye a köpenyekforgatók, hiszen ezek igyekeznek.
És Nagy Feró, aki szeretett volna annak idején SZDSZ-es lenni, de valahogy nem figyeltek oda rá, és végérvényesen egy NER művész lett, akkor ő most mi?
Én nem tudom, hogy a Nagy Feró akart-e...
Ő maga mondta, tehát ezt az ő elmondásából tudjuk, jó, hogy olyan annóba a rendszerváltáskor még SZDSZ-es rendezvényekre járt.
De én azért hagyd védjem meg Nagy Ferót annyiba, hogy a SZDSZ-hez is ő abban az időben közeledett, amikor az SZDSZ volt a legradikálisabban antikommunista, és ő ebben a... Tehát amikor elkezdett az MSZP-hez közeledni, az SZDSZ, akkor ő már mi épes volt. Neki ez a magyaros vonal mindig jobban ment.
Aha.
Hát őt azért nem lehet azzal vádolni szerintem, hogy a hatalomhoz szeretne dörgölőzni. Ő most már öreg korára szeret ez a magyaros, kodós, mert ő fejbe ott van ebbe a dologba, ezt a nacionalistás dolgot ezt szereti. De hát minden öreg rocker ezt szereti, mert a zenéjükre már csak ez a közönségvevő.
Hű, most nem is tudom, menjünk-e át zenére, vagy megkérdezem-e a Bedét, aki egy meglehetős extrém sportfogyasztó, és szereti az ilyen számunkra különbségeknek tűnő dolgokat nézni. Paralimpiát nézel?
Nem.
Nézni, lehet egyáltalán nézni bárhol paralimpiát?
Láttam ilyen válogatásokat, vagy összefoglalókat belőle, nem válogatásokat, de nem nézek paralimpiát.
Egyszer hosszasan beszélgettem egy paralimpikonnal, illetve parasportoló, valaki egyébként egy meglehetős sikeres paralimpikon volt, és elmesélte. Olyan felszabadító érzés volt, amikor mondta, hogy hát kettő dolgot érdemes tudni a parasportról, hogy az egyik, hogy természetesen ugyanaz a kokszolás megy, mint a nem parasportban, de hogy az igazi okosság a parasportokban, hogy a legtöbben kategóriák vannak a sérültség mértéke szerint, és hogy tudsz átmenni egy súlyosabb kategóriába. Hogy tudod magad, tudod, hogy most akkor, és ezek azért borzalmas ezeket végighallgatni, tudod, hogy akkor most a hány centis csonk, minek minősül, és a többi, de akkor nem nézed.
Nem nézem, de hát ugye ez, hogy nem tudom, ez a kategóriák közti átjárás, erről nem tudok én neked.
Ez ilyen orvos, tudod, hogy milyen orvosod van, milyen papír tudsz vinni, hogy akkor te most hány százalékos szellemi fogyatékos vagy, mert nem mindegy a későbbi sikereid szempontjából, és ezen múlik, hogy akkor leszel-e paralimpiai bajnok.
Igen, hát ugye ebből a legnagyobb botrány, amit én ismerek, az a spanyol paralimpiai,
igen, arról volt szó, igen.
A válogatott, akik nem tudom, tehát a szellemileg visszamaradott kategóriának, nem tudom, hogy a PC, mi a PC neve, de minden esetre ők annak csak, tehát a csapat egy része csak tetette magát szellemileg.
És ne is gondoljunk bele, hogy ez hogy történt.
Igen, úgyhogy, hát, de egyébként ez mint ugyanaz, amit a dopingról mondasz, hát miért lenne más?
Igen, és pont annak örültem, hogy milyen jó, a doping része tetszett igazából, hogy attól leszel egyenrangú, hogy te is ugyanazt csináltad, ugyanúgy tehetett tönkre a maradék egészségedet, és megvolt a botránya a súlyemelő szövetségben? Tudom, hogy te, mint Aján Tamás legnagyobb rajongója, hogy leváltották a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség Aján Tamás utáni amerikai nő vezetőjét.
És aki a megtisztulásnak volt a letéteményese, igen, őt kifúrták, és most nagyon úgy néz ki, hogy ez így megy tovább, akkor 24-ben nem lesz súlyemelés az olimpián, igen.
És hogy megválasztották annak a tájföldi szövetségnek a vezetőjét, amelyik a sok doping miatt, a sok államilag eltűsott doping miatt ki volt zárva eleve.
Igen.
Hogy ehhez képest azért Aján Tamás egy stabilitást tudott hozni annak idején a sportágnak.
Több hónapja ennek a podcastnak a népszerűségét kihasználva igyekeztem felhívni a figyelmet, hogy Aján Tamás nélkül baj lesz. Sajnos.
Hogy egy stabilitást hozott.
A nemzetközi súlyemelő közvélemény nem figyelt oda az én segélykiáltásomra, úgyhogy most egyék meg, amit főztek.
Péter, tudtad, hogy akrofóbiád van a mély vízben?
Mit csinál?
Akrofóbiád van, hallgatónk írta, UPnak konkrétan akrofóbiája van a mélyvízben, de nincs egyedül, annó én is addig voltam vidám a tengerben úszva, amíg le nem néztem búvár szemüvegben, hogy van egy ilyen betegség. Na, mit szólsz? Ez így mégis más.
Ez nem ugyanaz, mint az agorafóbia, hanem egy...
Nem tudom, nem néztem, utána elhittem a hallgatónak, hogy akrofóbia...
Ez a mélységiszony, vagy...
Igen.
Annyi fóbia.
Nem, tényleg borzalmas lenézni, és emlékszem, hogy ilyen nekem is volt, hogy úsztam tengerben, és csináltál már ilyet, hogy tengerben úszol, és lenézel? És igen. Azt mondod, hogy Jézusom, le fogok esni!
Igen, az fura érzés nagyon nyílt tengerem.
Borzalmas!
Azébe. És úgy is, hogy én nem tudom, így szoktam búvárkodni meg ilyenek, tehát hogy elvileg az kiölhetné belőlem, de az egy olyan fura érzés, igen.
Nem, hát szörnyű.
A nagy kékségbe úgy lenézni.
Rémületes így lenézni, és akkor, hogy most már a zenére áttérjünk, ugye volt ez a szörnyű trend, hogy zenekarok, világhírű, nagyszerű zenekarok alaptagjai, alapító tagjai, alaptagjai meghalnak, és megy tovább a turné, hogy most akkor volt egyfelől, hogy a Kiss együttesben az Ami iránti rajongást soha életemben nem értettem. Kinézem belőletek, hogy fanatikus Kiss rajongók vagytok, és mindjárt végigkergettek a Hollán Ernő utcán.
Én öreg koromra kérlek szépen megszerettem a Kisst.
Mi jó van a Kissben?
Jó, egy ilyen jó, show, egyszerű, jó meg egy ilyen jó, egyszerű rock and roll.
Tehát ha nézed, akkor úgy jó, mert hallgatni én nem értem. Nem mondom, szerintem, hogy szörnyű.
Persze más zenekarok jobban játsszák a Kiss számokat, de jó, szerintem jó számok azok.
Milyen az ide? I was made for loving you, baby.
Hát, az a diszkós. A diszkó felé pont ezt akartam mondani, de az is jó
szám. A Schmidt Mária írta.
Mi a poén?
Nem értem a poént.
Hát, de jó. Na, fejtsd ki a poént, légy szíves, mi magyarázó rovat következik?
Mindegy, ja, izével, de az már ilyen diszkószám volt, mindegy.
Nem már, hanem volt. Ez még szerintem még az ő pályafutásuk első negyedében történt.
Á, nem az első negyedben, ez már
első harmad.
Ez az Unmasked albumon volt, nem?
Fogalmam sincs, egyetlen Kiss lemezem se volt soha.
79.
Mindegy, szóval Paul Stanley, a zenekar énekese, elkapta a Covidot, és nagyon szarul is volt 3 napig, most már állítólag jobban van, hogy kérdés, hogy a Kiss turné ment volna tovább, úgyhogy hát nem tudjuk, hogy Cozy Powell annak idején tudott-e énekelni, de hát nem ugorhatott volna be helyette.
Hiszen, mint a múltkori adásunkban elhangzott, 1998-ban elhalálozott.
Igen, de hogy egy Kiss turné vajon tovább menne Paul Stanley nélkül?
Nézd,
hát a Kiss, hogyha valaminek tovább kell menni a Kiss, hát nem mindegy, hogy ki van ott kifestve a pirotechnika mögött.
Igen, tehát a együttes anyagilag jövedelmezővé tételében nem nagyon működött más jobban, mint a Kiss. Tehát ők fantasztikus ilyen pénzcsináló gépezetet csináltak maguktól. Tehát ők már akkor árultak ilyen babákat, meg mindent, amikor ez még senkinek nem jutott eszébe. Hogy
az a Rolling Stones volt, nem? Az a Rolling Stones volt.
Nem azt mondom, hogy a Kiss volt az első, de a Kiss mindig, tehát ők nagyon-nagyon jól figyeltek a kasszára, és hát ugye ez a...
Nem csak úgy tudom, hogy Mick Jaggerről olvastam valahol, hogy ő volt az, aki rendes piackutatásokat rendelt meg, ilyen elemzéseket turnévárosokról, az alapján, hogy akkor milyen legyen a jegyár, mennyi a merchandising, mit mennyiért adjanak ki, és hogy ennek szellemében csinálták a színpadi felszerelést, a cucc, stb. Stb.
Hát Mick Jagger a London School of Economics diákja volt az alapítás akkor a Rolling Stones-nak.
Ehhez képest a Kiss?
Hát ehhez képest ugye Gene Simmons, aki egy magyar zsidó familiából származik, én nem tudom, hogy konkrétan Szatócsok voltak-e a szülei, de hát Gene Simmons egy picit meg tud is magyarul. Tehát
igen, hát bazd meg elni tud, mondjuk készség szinten.
Kicsit jobban
tud. Hát hallottam egyszer egy interjút tehát vele.
Ők ügyesen csinálták ennek az anyagi részét mindig.
Na és akkor ki lenne az énekes, ha ne adj Isten a Stemmench
Paul Stanley-vel? De Gene Simmons volt az üzleti ember, a Kiss-be, vagy a Paul Stanley, mert akkor rajtuk kívül
tudom,
más
nem. Nem tudom, melyikük a könyvelő.
Vagy Eric Carr lehet, hogy hamarabb meghalt, mint Cozy Powell.
Nem, lehet, hogy együtt, egyfajta részvénytársaságként működtek, de nagyon ügyesen csinálták az anyagot.
Tehát akkor a Kiss folytatná Paul Stanley
nélkül. Szerintem biztos.
És meg volt Bruce Dickinson?
Hát igen, hallottam már Bruce Dickinsonról. Mi a kérdés?
Hogy Bruce Dickinson is covidos.
Ne.
És úgy, de úgy, voltak viszont, hát most mi számít súlyos tünetnek, tudod, mikor otthon, én is szoktam haldokolni influenzával. 2 Pfizer után volt mindez Bruce Dickinsonnal, és a felesége pedig 2 AstraZeneca után produkált tüneteket, de Bruce Dickinson mondta, hogy szar volt 3 napig tényleg, és a feleségének is szar volt 3 napig tényleg, de mind a ketten bármivel még beoltatnák magukat, mert nagyon lelkes.
Bruce Dickinson se mai csirke már, ő azért olyan...
Hát mondjuk 60, de annál szerintem nem sokkal több.
De több azért 60, 65. Hát már a... Ugye ő már az Iron Maidenben mikor szállt be, 80...
Én is 65-re raknám inkább, de most kettőben, ez mindjárt élőben talán el fog dőlni.
82, 80, nem tudom, valamikor így. És már előtte a Samsonba is énekelt, tehát már akkor sem volt ide. 18 éves, amikor beszállt.
63 éves Bruce Dickinson.
Akkor lehet, akkor turnézhat ő is. De Bruce Dickinson nélkül szerintem nem turnézza tovább az Iron Maiden, de aztán lehet, hogy majd ők is rám cáfolnak.
Nem, és ilyen turnézott többször is, volt az Iron Maidennek 3-4 énekese.
Meg volt Darren Acemoglu, hogy kibaszhatná Magyarországot az EU-ból?
Megvolt.
És ti olvastátok, amit mindig idézgettek? Az Acemoglu Robinson? Miért buknak el az államok?
Nemzetek, igen. Persze.
Vagy nemzetek, persze. És mikor olvastad? Hány éve kb?
6-7.
Mert hogy én most olvasom, most tartok kb, nem tudom, harmadánál felénél. Annyira durván, mintha az Orbánizmusról írna, hogy az tényleg súlyos, hogy mintha ő itt tanulmányozta volna. Tehát nem tudom, hogy ő járt-e Magyarországon, és különösen nem emlegeti soha, vagy hát egyelőre még nem...
Ezeknek a rendszereknek ugyanaz a logikája. Tehát persze. Érted, az Orbán az egy Magyarországon...
Ez, ez fordítva van szerintem, hogy az a fajta liberális demokrácia, amit az Orbán liberális demokrácia, egy nyugati típusú demokrácia, amit az Acemoglu tanulmányoz, és annak az intézményrendszerét, hát az Orbánizmus azzal megy szembe tankönyvileg. Hát persze. Hát ennyi a megfejtés, és az Acemoglu ennek az egyik legelismertebb kutatója ennek az intézményrendszernek, meg a népszerűbb ilyen leírója, ezért ilyen nagy a kontraszt szerintem.
Akit magyarul is kiadtak, tehát azért az már valami ilyen szinten.
Hát ez egy elég, igen, populáris könyv.
Hát talán ő izét én nem kapott valamilyen nagy...
Nem, Viktorék alatt biztos nem lett.
Ja nem ittem, hanem valamilyen Nobel-díj magasságú izért, tehát hogy neki van valamilyen nagy közgazdasági díja, de mindegy, nem tudom. Nem akarok hülyeséget mondani, Nobelt azt nem kapott, szerintem.
Na és most, hogy még a segnyalásos vonalra akartam volna rákötni, a legnagyobb magyar proaktív segnyaló, nem tudom, megvolt-e, hát a magyar hadsereg főparancsnoka, a Ruszin Szendi Romulus, és azzal került be nálam a belső körbe, hogy elmesélte ugye Sólyom hadművelet? Operation, a magyarok kimentését Afganisztánból. Nem Turul volt, Kerecsen. Szerintem. Valami ilyesmi volt. Hogy
Sámán.
Hát igen, Sámán. Operation Sámán, ez az.
Ne basztass sem.
Köszönjük, hogy hát igen, az érdekes dolgok történtek, hogy például az egyik kimentéses gépben a kimentett afgán már a WC-ben barkácsolta a pokolgépet. Mármint, hogy nem Kalapács József valamelyik szólólemezét, hanem ugye valamilyen bombát. És hogy akkor erre nagyon ráment a sajtó, és kiderült, hogy erről senki se tud semmit. Tehát, hogy ilyen valójában nem történt.
De hány ilyen volt a menekültválságban, és hány ilyen ízett? Hány terroristát ízettek ott?
Tudom, csak ha ezt egy magyar főparancsnok mondja, ilyen híreszteléses alapon, akkor azt mondom, hogy ez számomra egy ilyen előremutató proaktív segnyalás, hogy hát nyilván egy ilyen hülyét csinálsz magadból, nem?
Hát nem feltétlenül inkább. Hát a hadsereg az ugye úgy épül fel, az egy hierarchikus szervezet, ott tudják az emberek, hogy mit kell csinálni, mit kell mondani.
Jó, hogy a segnyalás.
Ő érti a feladatot. Ezt a hadseregben nem segnyalásnak hívják, ez a hierarchia.
Hogy felülről lesz hierarchiának. Az igaz. És mivel nálunk civil kontroll alatt van a hadsereg...
Értettem, végrehajtom.
Na, ugye? Na jó, és azzal együtt, hogy az Operation Sólyom jegyében bravúrosan kimentettük magunkat, szerintem, hogyha a bedére bízták volna Afganisztán menedzselését, akkor biztos, hogy valami konzisztensebb tervel állt volna elő, mint az Egyesült Államok. Hogy, mert valamelyik amerikai katona azt mondta, hogy ugye azt csinálta volna, ugyanazt kellett volna csinálni, mint a tálibok, mert hogy ezek egy 100-150 évvel korábbi fogalomrendszer szerint működnek az afgánok, és hogy ilyen törzsi nemzetségi alapon kellett volna ezt menedzselni, csak azt nem nagyon fejtette ki, hogy hogyan. És hát ugye, mivel te egy sikeres fesztiválszervező vagy, Gerendai Károly, ott tudjuk, hogy egy fesztivál, az gyakorlatilag egy állam. Tehát, hogy közműveket kell csinálni, el kell látni, ugye szórakoztatni kell az embereket, és a többi, és a többi. Hogy akkor mégis mi a tökömet kellett volna csinálni Afganisztánban?
Hát ugye a megfelelő mennyiségű mellékhelyiség, tehát a vizes blokk az nagyon fontos.
Azt csinálták, tehát nagyon sok új, modern vizes blokk készült Afganisztánban.
Nem mindenhol ugyanaz a fajta zene szóljon, ez fontos. Tehát az nem jó, hogyha mindenhol mondjuk veretés van reggel 4-kor, tehát mit tudom, van, aki rockzenét akar hallgatni, valami rappet. És azt gondolom, hogy
ez Afganisztánban elbasztak.
Én ezeket próbálom.
Ezt Afganisztánban
ne legyen túl nagy sor a kajásoknál, legyen a sörből választék. Ez szerencsére most már Magyarországon megoldható.
De Afganisztánban?
A sörmonopóliumot szétverte Kósa Lajos. Afganisztánban nem vagyok.
De azt tudod, hogy csinálják a multik ennek a törvénynek a kijátszását?
Na hogy?
Hát, hogy vásárolnak. megvásárolnak egy Kraft főzdét, ja, és a, ugyanaz
jó,
megy.
Jó, de a fogyasztónak...
És ugyanúgy uralják továbbra is a piacot.
Jó, de a fogyasztónak jó, hogy mondjuk nem csak...
Hát amennyiben nem egy béna Kraft főzdét vesz, fejérnyi vagy nem lak le egyet.
Volt az Osamba.
Hát pont ez a mi na. példánkra visszatérve, a Colorado Fesztiválon volt fehér nyulas stand, és akkor...
Eladtatta a fesztivált egy multinak?
Tehát nem, nem.
Helyneken Asahi Molson Coors nem volt?
A Budapest Sör nevű sör szolgáltatta az olcsó sört. Az nem
várja, az ki is?
Nem tudom.
Valójában?
Nem olyan finom, de a fehér nyúlnak is
de a pénz, volt, az egy nagyszerű dolog. A
pénz, az pénz, igen. Igen.
És a... mindez Afganisztánra vonatkoztatva?
Nem, de hát ezt mondom, hogy próbálom ezeket a fesztiválszervezői tapasztalatokat Afganisztánra ráhozni, és azt érzem, hogy nem feltétlenül lehet egy fesztiválból kiindulva. Egy
Dehogy nem. Hát pont, hogy a biztonsági szolgálat kérdése.
Igen, a belógásokkal vigyázni kell.
Afganisztán esetében azt hiszem, igen, ezt kizárhatjuk.
Karkötők.
Nagyon kevesen lógtak be Afganisztánba.
Több helyen ellenőrizni.
Hol, de hogy nem. Hát egy legnagyobb probléma, hogy a pakisztáni határ az ilyen átjárható.
Belógás, kilógás, volt ott pontosan baj mindennel. Szóval nem, én attól tartok, hogy ezt nem lehet erre ráhúzni. Lee Perryről nem fogunk beszélgetni?
Lee Scratch Perryről? Még azt akartam megkérdezni, beszélhetsz Lee Scratch Perryről, de hogy Galla Miklós, aki nyilván, hogyha 10 év múlva megkérdezik, hogy volt ez az egész hiszti a karinti gyűrű miatt, azt fogja mondani, ami vagy igaz lesz, vagy nem, hogy hát ez csak egy performance volt a részéről, de hogy vajon valójában, mert ezt nagyon régóta nyomja. És az elején hiteles hisztinek tűnt, hogy tényleg szeretné azt a rohadt karinti gyűrűt, akit előtte olyan előadók kaptak meg, mint például a Baginacsa.
Én azt hittem, ez körülbelül 1 hónapja, vagy 2 hónapja volt az, amikor ő a ATV-be rendezett egy ilyen performance-t a karinti gyűrű kapcsán, hogy akkor szóba fog kerülni, és akkor nem került szóba. Nekem ott úgy tűnt, hogy ő nincs nagyon jól.
Még szóval, a Gala? Aha. Hát nincs.
Mint hogyha meg lenne azért rogyva, és azzal magyarázható ez a fajta. Mert mi a szarér akar valaki karinti gyűrűt?
Ez az.
Tehát Galla Miklós csak a GM49-ért megérdemli a karinti gyűrű 10-szeresét, és akkor még ott vannak a Monty Python fordításai, és akkor még ott van a nem tudom én.
A kulturális evangelizáló tevékenysége, igen.
Nagyon vicces lárpullár társulat, meg mit tudom.
Holló színház.
De meg nem az, hanem, hogy...
Hát a Holló színház, ugye az,
hogy a mesztelenkedése miatt, hogy nem igaz, hogy nem volt ilyen mesztelenkedés, és most az ő nyílt levelé miatt kattintottam az ő Facebook oldalára, hát öregem, mindenkinek.
A... Én őt ott egy kicsit tehát én őt akkor, amikor ez a mesztelenkedős akció
kicsit megment a Miklós.
Én őt ott megsajnáltam, és így inkább nem figyelek arra, mit csinál, mert
tehát
én,
a Facebook
nagyon,
oldalán...
Nagyon nagy rajongója voltam neki, és az, hogy, tehát, hogy rossz helyette szégyellem magam, ezt talán túlzás ezt mondani, de
gyerekek, a digitális majális című rossz lemez, az de maga elég ahhoz, hogy a Gallát minimum a Gellért hegyen kapja a szobrot, tehát, hogy tényleg.
Tehát sajnos a saját Facebook oldalán annak ellentmondó képanyagok vannak, hogy ő miért mesztelenkedne, tehát rettenetes alsógatyás, paradicsomágyások, szelfik, és borzasztó volt.
Igen, én próbálom...
Hát te nem értékeled ezt a fajta művészetet, Parag Lászlót én azért megkérdezném el.
Én próbálom a régió Galla Miklóst megőrizni a szívemben, nem egyébként Galla Miklós 62 éves, tehát egy évvel fiatalabb Bruce Dickinson.
Mint Bruce Dickinson.
És 23 évvel fiatalabban nemrég elhunyt Lee Scratch Perrynél. Egyébként Galla Miklós tök jó példája annak, hogy Lee Scratch Perry, meg úgy általában a jamaikai könnyű zene hatása az a világban mekkora dolog volt, hiszen a GM49 kezdeti dolgai is
Galla Miklós jamaikai hatásai?
Persze.
Hát a ska zenekarként indult. Hogyne?
A GM40.
A kötöde? A ska hatású?
Abba is van ska. Abszolút ez a szinkópa ritmus. Persze. Sőt, egy kicsit dabos.
Ez jamaikai hatás?
Persze.
Nem Najedai Csevelle?
A GM, nem. Hát ugye valószínűleg nem tudom pontosan, hogy volt a Gallánál, de valószínűleg nem az eredeti jamaikai, hanem a Tutonskából, a Madnessből, meg a Specialsből informálódott, de hát ugye azok gyakorlatilag jamaikai tribute zenekarok voltak, bár persze aztán hozzáadták a...
Én a Wikidál ügynöki jelentéséből tudtam meg, hogy ők tatabányaiak voltak.
A Galla?
Igen, vagy hogy azt írta, hogy tatabányai zenekar, vagy ő tudta rosszul?
Ez meglepte, mert ugye a Galla az, ugye neki az apja... Tehát ő valami nagyon jó, tehát ő ugye valami, a tesója is valami hotel ma is valami szállod a szövetségben, valami fontos arc, és az apja is viszonylag magas státuszban volt, talán ugyanilyen vonalon a szocializmusban, de ettől még persze lehetett a Bányai, bár meglepne.
Jó, hát nem biztos, hogy Mikirá Gyula jó volt informálva, de...
Na mindegy, hogy a Galla az eleven példája annak, hogy ide a vasfüggöny mögé is jutott abból a magból, amit Jamaikában elkezdtek elvetni a...
Hogy hívták a Miskolci Ska zenekart? Ott volt még...
Kabinet RT.
Kabinet RT, ez az jutott.
A Lipót bácsi.
Igen.
A Lipop Fati.
Lipót bácsi.
Hát, ugye ők azért, van az a nagy felvétel, amikor ők szerepeltek a Kimit Tudba.
Igen.
Antal Imre konferálja föl, és így mondja is, hogy ez a ska stílusú zenekar.
Ilyen volt.
Igen, a Kabinet RT.
Az nagyon vicces, fönn van YouTube-on. Be fogjuk linkelni.
A Kabinet RT nevű együttes fogjuk hallani. A Badmannersék dalát fogják előadni Purcsel György társszerzőségével, a dal címe Lipót bácsi.
Kedves olvasó, vagy hallgató, vagy kik
vagy? Baján volt a Fórum nevű együttes.
Fórum zenekarnak voltam is koncertjekkel.
Akik egyébként, tehát ők jobbak voltak, mint a Kabinet RT, mert a Kabinet RT az egy...
Nem gondoltam volna, hogy csupa ismeretlen.
Csak az a biztos, ha tele a has.
Igen, tehát a Kabinet RT...
Az mi volt? Az kinek a számára?
Fórum.
Csak az a biztos, hogy tele
a has. A Kabinet RT az egy viszonylag szolgai másolása volt ezeknek az angol produkcióknak.
És a Ladány Bene 27? Az semmi? Az egy késő, ez egy New Punk?
Hát az jó néhány évvel később, de tessék egyébként a Ladány Bene 27 is. Tehát, hogy most függetlenül attól, hogy a Ladány Bene 27...
Hát a Ladány Bene eszembe jutna a Jamaikáról, de Galla Miklós soha.
Tehát a jamaikai könnyűzenének volt 10 olyan éve, és nagyjából mondjuk 64 és 74 között nagy vonalakban, de ezen lehet vitatkozni, hogy 10 vagy 12 év volt, amikor ami utána következett könnyűzenében a világon, például mit tudom én, a hip-hop,
Lee Perrynek az egész hip-hopra.
Nem csak azt akartam mondani, hogy még nem is a Lee Perry, hanem hogy ugyanúgy, ahogy ugye persze lehet azon vitatkozni, hogy ki volt az első rock and roll énekes, ugye a hip-hop esetében is van ilyen vita, de a viszonylag konszenzusos, hogy DJ Kool Herc volt az első, aki Brooklynba vagy Bronxba vagy hogy csinált ezeket a blokkpartikat, ahol már hip-hop szólt, és ő konkrétan Kingstonban született, Jamaikában. Tehát az egész...
Várja, hülye vagyok, én ezt láttam valami dokumentumban, hát volt valami hip-hop története.
DJ kultúra, ez most nem beszélve a divatról, hogy ugye most sétálnánk egyet az utcán, akkor biztos látnánk valakit rasta hajjal, ami ugye szinte Jamaikából származik, és ennek az egész iszonyú nagy hatású jamaikai zenei forradalomnak volt 4-5 központi figurája, akik többnyire producerek voltak, a King Tubby, meg a Coxon Dodd, meg a
kínai haverod.
Kette. Igen, Leslie Kong is egyébként hasonló. Izé.
Leslie Kong is.
És hát a Bob Marley-t, illetve hát a Wailers-t is a Lee Perry indított el a pályát, vagy hát nem is indított el, de talán a legjobb lemezt azt még vele készítették, azt hiszem 70-ben vagy 69-ben, ez a Soul Rebels.
Igen.
Az, hogy a Bob Marley akkora ikon tudott lenni, és az, hogy a jamaika zene mindenre hatással volt, annak szóval egyszerűen a Lee Perrynek akkora hatása van ebben, hogy az elképesztő. És közben meg egy rendkívül szórakoztató karakter volt, aki amellett, hogy producerként...
És még a Prodigy legjobb száma is tőle
hát
van.
Hát az Out of Space, I'm gonna send him to Outer Space, az eredetileg egy Max Romeo szám, Chase the Devil, azt is a Lee Perry csinálta, vagy a, mit tudom én, a Police and Thieves Clash.
Igen, az is.
Annak is az eredeti, a Junior Mervyn, azt is a Lee Perry producerálta. És tehát egyrészt a csávó gyakorlatilag egy ilyen a Black Ark nevű stúdiójában, ami nem olyan volt, mint az Abbey Road, vagy ezek a híres nyugati stúdiók, hanem konkrétan egy ilyen favela szintű tákolmányban, erről is vannak egyébként a YouTube-on tök jó felvételek, ilyen elképesztő ilyen producer máguskodást összehozott, ilyen, én ez nem értek eléggé ahhoz, hogy pontosan lássam a izét, de hát, hogy ezek a, mit tudom, 8 sávos keverőpult, vagy 16 sávos keverőpult, és olyanokat csinált vele, hogy az, tehát ugye azóta
hát ő az, aki így... egy analóg magnóval, egy pajszerral, meg egy csirke ajtóval összehozott egy olyan izét, egy olyan reverbet, meg izé visszhangot, hogy
ez csak ezen a, ilyen, nem is tudom, minek nevezett. Tehát valahol ő a slamnek is, ami hát ugye szintén nem a világ legjobb dolga, annak is egy prototípusa volt, tehát ő egy ilyen...
Tüntető
szó. Kiment és aktivista verseket improvizált.
Minden mellé ő egy ilyen szómágus is volt, tehát ilyen fantasztikus, tehát énekesként, vagy ilyen énekbeszélő arcként
szóritmusoló
volt. És hát közben, ahogy fel volt öltözve...
Molnár Péter.
Igen. Ahogy fel volt öltözve a csávó, ahogy ő tényleg, tehát nem az, hogy a popzerében nagyon fontos a 20. század második felébe, de úgy általában, tehát a világunkra ő hatalmas hatással volt, miközben 70-valahányban teljesen megőrült, ott hagyta az egészet, elköltözött Svájcba, lett egy svájci felesége, és még ott is egész jó zenéket produkált.
És ott is élt később?
Aha. Jamaikában halt meg, tehát nem tudom, hogy ő mennyit töltött Svájcba, és mennyit Jamaikában, de már 85 évesen lehet, hogy hazament meghalni.
Ez a legjobb, amikor az ilyen nagyon hiteles, varacskos trópusokon élő művészekről kiderül, hogy mint Efraim Kishon, ugye, aki megírta, hogy mennyire csodálatos a Slomo Hamelek utcában, Tel Avivban, és amikor ott jártam, mondom az idegenvezetőnek, mondom, hogy vigyem már a Slomo Hamelek utcán, miért? Hát mert mondom, látni akarom, hol él és alkot Kishont fel, és mondta, hogy Efraim Kishon kurva régóta Svájcban él. Amiről megírta, hogy mennyire egy undorító hely Svájc, hogy egyszer erről van egy külön novellája, hogy megpróbál eldobni egy csoki papírt, mert nem talál szemetet, és akkor mindig valaki utána hozza, és hogy mennyire egy szörnyű steri hely Svájc. Vagy itt ott Pedro Juan Gutiérrez, nem tudom, megvan-e. Megvan Pedro?
Nem, ki Pedro
Juan? Kubai író, Mocskos Havannai trilógia. Zseniális, ajánlom mindenkinek.
Miben írta az egészet?
Vagy? Nem, azzal kezdődik, hogy a szerző, aki Pedro Juanként, kicsit ilyen Bukowski is, hogy ül a Malekónon, és ilyen borongós idő van, és csapkodják a hullámok a Malekont, és akkor ő így férfi szolidaritásból kiveri egy majomnak. És hát... És hát meglehetősen ilyen szexuális. De, hogy abban a havannai nyomorban hogyan tengeti napjait Pedro Juan, és ő meg Svédországban él. Egyébként Pedro Juan Gutiérrez.
Visszakanyarod egy másik karibi szigetre. Még azt akartam meg elmondani a Liperiről, hogy a legjobb nekrológ, amit olvastam róla, és ami a legjobban magyaráztál az ő zsenialitását, az arról szólt, azt hiszem a Guardianban volt, hogy mielőtt a Liperi felbukkant volna, azelőtt a jamaikai zene, például a ska, meg a rocksteady, azok nagyon erősen, tehát alapvetően az amerikai popkultúrát kicsit jamaikaiasítva, ilyen szolid öltönyökben énekeltek, és úgy tisztességesen, tehát fehér ember számára is befogadható módon működött a dolog.
Hiszen az öltöny a fehér ember számára is befogadhatóvá teszi ezt a dzsungelzenét.
Ebben az eredeti ska hullámban, tehát mit tudom én, a Skata Lights, ami az alap együttes, ott a trombitás.
Nagyon sok linket kell küldened a leíráshoz.
Igen, Don Drummond, ugye?
A trombonos volt. Drummond was the man with the big trombone.
Az a harsona, magyarul ezeket sose tudom.
Igen.
Az a harsona.
Ő például egy kingstoni ilyen szegény gyerekek számára nagyon szigorú apácák által üzemeltetett, ilyen tehetséges gyerekeket kiemelő...
Voltál te Jamaikában?
Voltam. Tehát annak volt a terméke, és ő is...
Én azt a Jamaikát értem a legkevésbé a világországai kezél egyébként, hogy az
egy
milyen lehet.
Egy kulturált ember volt, aztán később megbolondult, megölt a striptease táncosnő barátnőjét, és azt hiszem ő is rejtélyes körülmények között meghalt egy...
Börtönbe.
Vagy elmegy egy intézetbe, vagy a kettő kombinációjában, igen.
De viszont volt 30, de
visszatérve a csodálatos nekrológra, a Lee Perry pedig behozta, tehát szemben ezzel a jól fésült, alapvetően nagyvárosi kingstoni zeneibe behozta, ő is máshonnét származott Jamaikán, tehát ő egy vidéki helyről jött, mint ahogy a Bob Marley is egy vidéki helyről jött, de a Bob Marley az ő duplán kívülálló volt, hiszen Bob Marley félvér volt, nem pedig
nem volt nekik elég fekete.
Neki az apja fehér volt, tehát a Bob Marleynak ő mindig ő egy kicsit kívülállt mindenben, és a Lee Perry behozta a jamaikai vidék hangját, kultúráját, és ő ezt, ami egyébként nagy részben, ugye természetesen afrikai származású a doboktól.
Hát a jamaikai Lázár János.
És ő ezt az igazi jamaikai hangját be tudta vinni a túlságosan az amerikaiakhoz idomuló jamaikai könnyűzenében. Mit akart a jamaikárok? Jamaika nagyon kemény hely.
Nem, hogy az annyira, nem tudom én ezt fejben összerakni, hogy egyfelől ez a sport, ez a nagyon magas szintű sport, másfél ez a nagyon magas szintű egyfajta zene, meg a nyomor, meg, hogy ott az egész hogy működik.
De szerintem azt ez nem is... tényleg az elképesztő, hogy ekkora kulturális hatást...
Igen, a kulturális hatás és a sport,
hogy... Egy nyomorult körülmények között élő nép, az nem nagyon... Most, hát nekem meg itt is szóba került, mert hogy tényleg az Instagramot leuraló tyumenyi, meg nem tudom én, szibériai városokban orosz csajok a reggaeton tánc klubokba
értettek. Tényleg,
hogy, és ugye a Kingstonban annyi több orosz turista van, mint bármi, tehát hogy olyan őrület van, hogy valamiért ez a jamaikai kultúra olyan szinten határozza meg az egész világnak.
Ami hát ugye egy afrikai kultúra alapvetően, igen, tehát hogy ez Jamaika, tehát inkább talán arról van szó, hogy a Jamaikában az afrikai fizikai attribútumok a rövidtávfutók esetében, illetve ez a kulturális közeg, ami ugye nagyon sok helyen kipusztult, amiből a doboktól az anyám kínjáig, hogy öltözik fel egy ember.
De ez mind Kubában, Dominikán, ez mindenhol adott lenne, ez az összes.
Haitin.
Igen.
Hát ugye Haiti az egyébként, Haiti olyan szempontból jó analógia, hogy Haiti meglehetősen afrikai, bár Haitin nem voltam. De ahol a sok fekete ember viszonylag szabadon túl tudta élni ezt az elnyomást, és aztán ez manifestálódni tudott az ő tehetségük, és amit magukkal hoztak Afrikából valahogy, azután a fantasztikus dolgokat hozott létre. Tehát Jamaika egy jó példa. Jamaika nagyon kemény hely. Tehát Jamaikát az, tehát ahol aktívan rosszul éreztem magam helyen, tehát hogy nyomasztó, az nekem Jamaika volt. Tehát, hogy én nem az vagyok, aki befizet a fizetőstrandra, hogy hagyják már békén, mert nem bírom tovább, de Jamaikában többször befizettem a fizetőstrandra, mert úgy volt, hogy ezt én már nem bírom.
Tehát, de mert mivel nyaggattak?
Ez a hustling, hogy tudod, odajön, és nyomja a dumát, és nem hagy békén. És
mit akar eladni?
Bármit. Hát ugye alapvetően füvet, de azon kívül még
és minden egyebet. Félreugrottál fű elől?
Ember, Jamaikában vagyunk, itt akarsz füvet eladni.
Természetesen fél. Ugye azóta volt egy nagyváltás Jamaikában, én 12-ben voltam, és azóta gyakorlatilag legalizáltak, tehát most már lehet, hogy nőként elvileg még rosszabb Jamaika, tehát hogy olyan csajokkal, akikkel beszéltem, akik sok helyen voltak a világban, ők mind azt mondták, hogy Jamaika a legrosszabb ilyen nyomulás szempontjából. És ez egyébként egyfelől, amit én nagyon bírok, hogy ugye van, ahol az, hogy fehér ember vagy, az megnyit kapukat, meg olyan megalázkodnak előtted, meg ez jamaikai jelentős részén szarnak bele abba, hogy te fehér ember vagy. És ez egyfelől...
Egyfelől szép.
Egyfelől nagyon érdekes, másfelől meg olyan folyamatos nyomás alatt tart, hogy azt így turistaként kicsit a nyaralás kárára megy, hogy mondjam. Ne ott kezdje senki a világ megismerését.
Én viszont, Márton, fölfedeztem ennek az ellenkezőjét. Na. Most Szicíliába, ahol több kilométeres partszakasz volt, több kilométer, tele emberekkel, és sehol semmilyen üzlet nem volt. Tehát, hogyha a világ...
Bár akartak volna füvet eladni, megveszed az összeset.
Így van, egyetlen egy kókuszárus volt. Semmit nem lehetett sehol kapni. Tényleg, semmi. És ezrével voltak ott az emberek, és nem volt egy üzlet, nem volt semmi. Két darab Lidó volt. Tehát a világon bárhol megjelenik egy turista, aki turistának néz ki, meg látszik, hogy van 5 forintja, megjelenik 20 árus körny, meg nyílik 16 bódé, Szicíliában nem. Ott semmi. Kilométerekre semmi. Egy kenyeret nem lehetett venni. Egy lángos, semmi. Lángost. Mindegy. Pova, add a cukrot.
Bede Márton kedvenc része következik búcsúzóul. A sorozatokról mesélek, amiket nem látott senki. Az egyik nagyon fontos kulturális missziót teljesítettem. Megtekintettem Mads Mikkelsen alkoholista filmjét, amiről mostanában sokat beszélnek, igen. One More Round néven.
Amiről nekem beszélni kellett volna valahol, de nem vállaltam.
Akkor elmondom, az a lényeg, hogy nem HBO és nem Netflix, hanem hozzám a Józsi hozta föl pendrive-on. Úgy néztem meg, tehát kölcsönadom, ha valakinek
kell. Van egy dílered erre?
Igen. Thomas Vinterberg rendezte, akitől talán sokan látták a... Örgök, mi volt ez a pedofilos, nem, hanem Vadászat címmel, szintén Mads Mikkelsen, aki tanár egy iskolában, és pedofiliával vádolják, és közben meg kurvára nem pedofil, és hát egy kicsit erre... Hanem hát nyilván Dan, tehát akkor az egyenlő alkoholista, és ez a film viszont, ez a One More Round, ez arról szól, hogy négy általános iskolai tanár, vagy gimnáziumi tanár, hát Dániában, köztük az egyik Mads Mikkelsen, aki történelem tanár, és az egyik haverja, aki azt hiszem a zenetanára a gimnáziumban, meghallgat egy dán filozófust, akinek az az elmélete, hogy ott kúrja el az emberiség, hogy 5000-elékkel alacsonyabb az alkohol, véralkohol szintje a kelleténél, és hogy ezért folyamatosan 5000-elékes véralkohol szinten kell tartaniuk magukat, és mind a négyen vesznek szondát, és folyamatosan piálnak az iskolában. Egyszer meg lehet nézni, nem mondom, hogy egy kultikus megvilágosodást hozott, meg hát, hogy tényleg egyszerre csak elkezd kurva jól tanítani Mads Mikkelsen, és zabálják a történelem óráit, de szerintem nem teljesen konzisztens a történet. Továbbá sorozatot, hogy ajánljak, te láttad a... Láttad ezt az Öröklés Succession címen, nem. Megy, ugyanaz, mint
olvastam a... Olvastam róla többször.
Szerintem kurva jó, az az érdekes, hogy vannak olyan sorozatok, meg filmek, de inkább sorozatokban megy ez, mint most ugye, hál' Isten, hogy a Botos már nincs itt, mert szabadságra ment, mert most ránk törni az ajtót, és mindenkit kiírtan a Fehér Lótusz, hogy, hogy az az alap, hogy mindenki ellenszenves.
Szabadságra ment a Botos? Ki fogja nekem összelőni a technikát? Be akartam rángatni még a héten a Molnár B-t a Michelin ügybe.
Hát nem kell ezen semmit összelőni. Melyik nap lesz? Kedden?
Lehet, hogy még vasárnap.
Hát én bekapcsolom neked. Vasárnap jó. Nem leszek, mert osztálytalálkozóra megyek, egy ilyen szipirtyó fesztre, szipirtyó és véntrotty fesztre. Na mindegy, szóval, hogy ezt az, meg lehet nézni, tehát majdnem olyan jó, mint a Billions, csak itt a Billionsben ugye nem tudom, milyen címen megy magyarul.
Milliárdok.
Nyomában?
Nyomában, vagy valami.
Igen, ilyen. Hogy ott ugye van két főgeci, akikkel valamilyen szinten tudsz azonosulni. Ebbe senkivel, ebbe mindenki annyira ilyen felületes szemétláda, hasonlóan a Fehér Lótuszhoz.
Én a James Hetfield-del azonosultam abban a Billionsban.
Vagy. Igen. Az a kérdés vetődött fel bennem, hogy az egyik főszerepben Kieran Culkin látható, akit szerintem a Bede is látott, hiszen amikor ő gyermek volt Barcelonában, ott is ment a reszkesetek betörők, igen. És ugye a Macaulay Culkinnek ez volt az az öccse, aki mindig ágyba vizelt.
És tudod, hogy kit játszott még? Ő?
Na?
Azt hiszem, hogy ő játszott a Euronymous-t a Mayhem filmbe.
Tényleg?
Aha.
És olyan is? Nem? El tudnám, én nem láttam azt a Mayhem filmet egyébként. Hol van a Mayhem film? Józsi felhozza nekem pendrive-on, vagy az a HBO-n?
Én az HBO izé láttam.
Meg... Hú, hát akkor azt meg kell néznem, azt akkor még más.
HBO vagy Netflix, a kettő közül
és jó?
Az a kettő.
Jó a Mayhem film? Tehát Csihar, ja nem Euronymous szerepében.
Nem jó, de meg lehet nézni, és a Csihar, ja. A Csihar fia játsza, igen.
Ja, ha, pláne.
De megnézem.
Szóval, hogy az az érdekes, hogyha egy filmben van egy kiégett drogos szereplő, hogy akkor vajon az összes Culkin egy ilyen koszlott drogos, tehát hogy ők Stanislavski módszerrel elemzik a karaktert, vagy tényleg annyira kiégett drogos az egész Culkin család, hogy óhatatlanul is nagyszerűek lesznek egy ilyen szerepre.
Ez már a végszó?
Igen. Na, a kérdést tettem föl, de a végszó az a tiéd. A bölcsesség. Mondj valami bölcsességet. Vagy Afganisztánról, vagy Afganisztánt közd össze Jamaikával és a fesztivál szervezéssel.
Jó, akkor búcsúzó következzék Lee Scratch Perry-től és az Upsetters együttestől a Roast Fish and Cornbread című szám.
De az UP énekelje, mert különben letiltják a videót a YouTube-ról. Péter?
Az vagy, hogy a Lee Perry számai általában ilyen nagyon instrumentális.
Az előbb énekeltél valamit, az mi volt?
A Skatelites volt. A Drummond was the man with the big trombone.